Balatonakaratján tartották meg a 25. országos családkongresszust 2018. novemberében. A következőkben Kuzmányi néni Este Gabriella a közös családi étkezések lelki szerepéről beszél.
Üdvözlöm én is a kongresszus, családi kongresszus résztvevőit. Hálaljuk a kegyelmet, ízelítő Leo Patalinkunk atya előadásaiból erről a témakörről fog beszélni. Most így körülnézek, azt látom, hogy nagyon színes, vegyes a társaság, úgyhogy lehet, hogy sok minden, amit fogok mondani, az már lehet, hogy valakinek egyértelmű, sok minden, amit én hallottam, amit én kaptam ezektől az előadásoktól, az lehet, hogy hál' Istennek, akkor azt mondom, hogy hál' Istennek, sokaknak már ez így működik. Nekem nagyon sok új dolog volt, úgyhogy inkább ilyen személyes tanúságtételnek is szállom ezt a mai előadásomat. Szokták mondani, hogy ugye magyar ember evés közben nem beszél. Hát talán itt van a kutya elásva, hogy ugye folytassam a közhelyek sorát. Ugyanis ezt hajlamosak vagyunk kiterjeszteni magára az étkezések alkalmára is. Magam is emlékszem, hogy gyerekként szüleim sokszor intettek arra, főleg nagyszüleim, hogy az asztalnál egyek és ne beszéljek. A szüleim már kevésbé voltak mondjuk ennyire rigorózusok, de amint nagyszülőké váltak, azért az ő szájukból is elhangzottak ilyen intelmek a unokáik felé. Leo Patalinkunk atya azonban pont az étkezőasztalt helyezi a családi élet középpontjába, és előadásain arra világít rá, hogy minden közös étkezést meg lehet élni, és meg is kell élni szeretett lakomaként. Ha Jézust életünk és ezen belül étkezéseink középpontjává és egyben kiinduló pontjává tesszük, már is közelebb kerülünk egymáshoz és Istenhez. Őszintén megvallom, hogy én nem vallásos családból származom, tehát tudok sok mindenbe kapcsolódni az előttem szólókhoz, ott elhangzott, hogy a szülők dolga továbbadni a hitet, nálam ez nem így történt. Szüleim alapvető értékeket adtak át nekem, de a vallás, az Istennel való kapcsolat, az nem volt közöttük. Felnőtt fejjel találtam rá Istenre, és ami más hívő embernek természetes volt, például egy étkezés előtti ima, az számomra idegen és mű volt. Külsőségnek véltem, és már gyakorló katolikusként sem tartottam fontosnak. Nem is imádkoztunk étkezések előtt, legfeljebb ünnepekkor. És ahogy telt múlt az idő, a gyerekeink születtek, és az élet mindennapi dolgai elsodortak, beszippantottak minket, és a közös étkezések is már ünnepszámba mentek. Volt, hogy csak hétvégén tudott sajnos a család az asztalhoz ülni, hogy együtt legyünk, és akkor is csak lapátoltunk befelé, fogyasztottuk a földi jókat, és utána ment mindenki a maga dolgára. Ez ugye, gondolom, elég szomorú hangzik, de akkor, amikor mi benne voltunk, akkor ezt így nem vettük észre. Egészen addig, amíg nem találkoztunk Leo atyával, és elhatároztuk, hogy akkor mostantól más lesz. Meghívott minket arra, hogy a közös étkezések ne csak a táplálkozásról szóljanak, hanem minden közös étkezés legyen egy ünnep, egy alkalom, amikor hálát adhatunk és odafordulhatunk a másik felé. A dublini előadásaiban mindegyik generációt megszólította, de mielőtt belemegyek az előadásai részletezésébe, először egy pár szót hagy szóljak az atyáról, aki a Plating Grace nevű mozgalomnak az elindítója, ő Leo atya. Filipino-amerikai családban nőtt fel, fiatal korában harcművészet oktató volt, bréktáncos, szóval nagyon sok felé vitte őt a Jóisten, és megkérdezték tőle, hogy hogyan lett pap, illetve hát hogyan kezdett el főzni. De amerikai hagyományoknak megfelelően ő is annak idején minden évben megünnepelte a Halloween-t. Ezt azért hozom direkt ide példaként, mert tudom, hogy a Halloween az egy nagyon olyan dolog, ami közmegbotránkoztatást okoz a katolikus egyházon belül, viszont Isten minden jóból, vagy mindenből ki tudja hozni a jót. És ő egy ilyen Halloween alkalmával öltözött be papnak, és azt mondták neki a barátjai utána, hogy hát ez milyen jó, hogy el tudják képzelni, hogy akkor ő neki ez való ez a szerep hozzá. És innen indult el az ő érdeklődés elfelé, ugyanis megvallja őszintén a mai napig, hogy hát ő gyerekként, ha bár vallásos katolikus családban nőtt fel, édesanyja különösen mélyen hívő volt, hát ő unta, ő nem érdekelte ez az egész, a miséken különösen nem érezte jól magát gyerekként, de egy ilyen halloweeni beöltözés kapcsán elindult valami benne, szöget ütött a fejébe, és elkezdte tudatosabban megélni az Istennel való kapcsolatát. Rómában volt szeminarista, és ott nagyon hiányoztak neki az otthoni ízek. És elkezdett főzni, elsősorban a filipino konyha ízeit szerette volna odavarázsolni a társaéli, meg az amerikai konyha ízeit, és e kapcsán beiratkozott egy főző tanfolyamra is Rómába, és erre mondta azt, hogy ugye Isten még a hobbiainkat is felhasználja, és a szolgálattá alakítja. Tehát, hogy meglátta azt, hogy az étkezés, az ételen keresztül rengető lehetőség nyílik, és hogy egy erő van benne, és az, hogy az étel össze tudja hozni az embereket. Ezért, amikor plébános lett, akkor ugye nálunk is szokás meghívni a plébános atyákat vasárnapra, szombati ebédre, vacsorára, és hát ő azt a merényletet követte el a családok ellen, hogy nem csak úgy pontban megérkezett, hogy leüljön a díszvendégként az asztalhoz, hanem ő bizony rendszeresen megtette azt, hogy akkor fél órával, egy órával előbb már odament, hogy közösen főzhessen a családokkal, és így bekapcsolódjanak, és itt látta azt, hogy milyen jó dolog kerekednek ki ezekből a közös együttlétekből, a közös alkotásból, beszélgetések lesznek, és azon túl, hogy finomakat főznek, tehát bátrabbak az emberek, nem érzik olyan, tehát itt azért mondom, hogy sok mindenkit megszólított Patalinkunk atya, tehát hogy nem csak a családokhoz szól, de az atyákhoz is, hogy ember közelebbé teszi a kapcsolatot a hívekkel, tehát hogy erre hívja minden paptestvérét, mert hogy azon túl, hogy plébános is volt, ő is oktatott fiatal atyákat, és mondta, hogy az a legfontosabb, hogy egy percben el tudják adni magukat. Na most nekem az egy perc azért nem sikerült az előadásai, egy kicsit sok volt, de végül is azért magával ragadott. A tömegekre való főzés viszont ötlete az neki a szeptember 2001. szeptember 11-i események után merült fel, ugye Amerikában tudjuk, hogy volt a terrortámadás, és akkor volt az, hogy nagyon sok embernek kellett segítenie. És hívták több helyre, hogy segítsen, főzött emberekre, és egy ilyen főzés kapcsán történt az vele, hogy meghívták egy rendezvényre, és hát merényletet készítettek ellene idézőjelben, mert hogy egy profi szakácsot is odahívtak, és egy versenyhelyzetbe állították, hogy na, akkor versenyezzenek, hogy ki a jobb, és hát ő győzött, és eznek híre ment Amerika szerte, és így jött az ötlet, hogy akkor megkeresték, hogy mi lenne, ha csinálna egy saját főzőműsort. Tehát ez volt az előélete Leo Patalinkunk atyának, azóta főz, tévéműsorokat vezet, könyvet ír, turnézik, hirdeti az evangéliumot azon a módon, azok az eszközökkel, amelyet Isten neki szánt, amelyet megajándékozta őt, és jelenleg egy megszentelt életet élő közösség a Voluntas Dei tagja, és a EWTN katolikus csatorna egyik arca, a Konyha Angyala című műsor fő szereplője, igen, tehát nagyon találó a nevezés. És akkor most térnék át a dublini előadásokra. Dublinban két előadásán tudtunk részt venni, ami gyakorlatilag egy interaktív főzőműsor volt, hogy itt a képek is mutatják. Hát négy volt egyébként összesen. Kicsit szkeptikus voltam, hogy mégis milyen lesz ez. Tehát most egy papot főz, bohóckodik, tehát szóval, hogy ez nem való. Vagy szóval olyan idegen, hogy kicsit úgy mentem oda, hogy hát na majd meglátjuk, mi lesz. És hogy evangelizál közben, tehát ez hogy jön össze egyáltalán a kettő, hogy most csak a főzésről lesz szó, meg a könyvei kapcsán is így voltam, hogy tudtam, hogy vannak könyvei, de más nem nagyon tudtam róla, és úgy mondom, hát most akkor komolyan, és akkor ez pénzre megy? És akkor ez erről szól, hogy akkor most itt árulni fogja, reklámozni fogja a könyveit, és akkor recept is tudok én főzni, vannak nekem saját receptjeim, hát most nem fogok ezért pénzt kiadni. Na, minden esetre az elején hát ez a körülbelül 5 perc kellett, nem 1 perc, de 5 perc kellett ahhoz, hogy megérezzem azt, hogy mi is az, amit ő csinál itt, mi az a légkör, amit ő tud teremteni. Úgy tudnám ezt összefoglalni, hogy a sok stand-up és a szójátékok és a poénok mellett nagyon sok mondandója van, és hogy ő fogalmaz, hogy emészhető és falatnyi méretben próbálja tálalni a hitigasságokat. Tehát, hogy amit ő fontosnak tart, ami az ő gondolata ezekről a dolgokról, a családdal kapcsolatban, ugye központba helyezte, azt már mondtam, az étkezéseket, hogy a család középpontjában az étkezés legyen, és arra hív meg minket, hogy mi is ezt tegyük a családjainkban. Mondom, ahogy mondtam a példából az elején, tehát nálunk ez nem volt természetes az annak idején, és arra hív meg minket, hogyha rendszeresen étkezik a család, akkor ez a gyerekekre is jó hatással lesz, ugye? Mondtuk, hogy meg kell teremteni a megfelelő körülményeket, és párhuzamot tudott vonni minden, tehát az étkezés és az élet minden egyéb területek között. Tehát akár a mise és az étkezés, a étkezés és a családi élet között. Például azt hozta, hogy az eukarisztiában testvérekké válunk, és így mindegy családhoz tartozunk. És hogy hogyan menjünk misére? Úgy menjünk misére, mint amikor egy étterembe megyünk, hogy lehetőleg hát azért éhesen. Éhesen, hogy legyen jó étvágyunk, és úgy tekintsünk a misére, mint egy menüre. Étvágy keresztünként például nézzük meg, hogy mi lesz az olvasmány aznap, mi lesz az evangélium. És majd kérdezzük meg magunktól, hogy ahogy egy étlapnál tennénk, hogy vajon mit fog ma felszolgálni a pap. És ha nem jól végzi a pap a dolgát, mondta, akkor menjünk vissza repetázni. Mert hogy meg lehet kérdezni a paptól, hogy akkor miről is volt szó a homiliában? Tehát akkor most mit is akart mondani? Nem értettük. És ha a pap tényleg készült, akkor el fogja tudni nekünk mondani egy mondatban, egy lényegi mondatban, egy falatnyi üzenetben azt, hogy mit is akart nekünk átadni. És akkor felhívta azt is a figyelmet, hogy hát ugye, hogy hogyan leszünk éhesek. Mert hát ugye ez a baj, hogy hát az emberek nem éheznek, nem szomjaznak Istenre, de hogyan tudunk éhesek és szomjasak lenni, hogyha adunk magunkból. Hogyha minden, amit kapunk a mise kapcsán egymástól, azt utána továbbadjuk. Tehát mindenképp fontos, hogy amit, ahogy mi is most ugye Dublinban sok mindent kaptuk, ezt próbáljuk továbbadni és mindenkinek elmondani, mert ez jó, mert ezt lehet követni, ez példaértékű. Tehát az a lényeg, hogyha a hét folyamán így kapunk impulzusokat, hogyha a misel kapcsán kapunk impulzusokat, azokat a hét folyamán utána így vagy úgy szolgáljuk tovább, adjuk tovább testvéreinknek, legyen az a munkahelyen, családban, bármilyen emberi kapcsolataink, interakcióink során, és akkor vasárnap már éhesen fogunk érkezni a misére, úgymond, mert szükségünk lesz újabb töltekezésre, újabb tápanyagra. Arra hív fel minket, hogy teljesítsük be Isten akaratát, és akkor mindenki meg lesz etetve. Ugye mondjuk, hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Ez úgy, és arra hív minket, hogy legyünk olyanok, mint a szentek, ugye ebbe is tudok kapcsolni Balázsék előadásához, legyünk olyanok, mint Teréz anya, ugyan ő nem szolgáltatta ki az oltári szentséget, de tett róla, hogy Jézus mindenkihez eljusson, mert Jézus jelen volt benne. Ha mi hagyjuk, hogy Jézus jelen legyen bennünk, az életünkben, a tetteinkben, abban, ahogy viselkedünk, és tényleg, amit ugye sokszor elhangzott ma már, hogy nem az a lényeg, hogy mit mondunk, hanem ahogy cselekszünk, akkor ezt látják körülöttünk az emberek, és tudják, és példaértékű lehet. Minden szent egyedi, de ugyanazt a receptet követik, csak az a lényeg, hogy saját magunkévá tudjuk tenni ezt. Nekünk is az a dolgunk, hogy magunkévá tegyük Jézust, és utána tovább tudjuk adni másoknak, és kérjük ebbe a szűzanya közbenjárását is, mert ő is egy nagyon fontos ember a mi életünkben. Ugye viccelődve megjegyezte, hogy ugye írt egy könyvet a házasságról is, ugye hogyan fűszerezzük fel a házasságunkat, hát szerintem biztos feltetik a kérdést nekem, hogy hát mit tudok én a házasságról. És erre viccelődve mondta, hogy hát tudok eleget a házasságról ahhoz, hogy azt mondtam annak idején rá, hogy köszönöm, de nem kérek belőle. Tehát, mert hogy a házasság nehéz. Mert hogy a házasság, ha komolyan csináljuk, ha a házassági eskünkhöz hűek akarunk lenni, és meg akarjuk élni, akkor bizony tennünk kell érte, mert ha nem teszünk, akkor hamar kisiklik, és hamar nem abba az irányba megy, amerre a Jóisten szánta ezt a közösséget. Ugye mondta példaként, hogy mi a házasság, ugye két karikagyűrű ha egymás mellé tesszük, úgy néz ki, mintha egy lánc. De most ki az, aki láncot hord? Hát a szolgák, a rabszolgák. És ha belegondolunk, a házasság az egy szolgaságféle, mondja ő, de ez egy szabad akaratból viselt lánc. És nem is szolgák vagyunk, hanem azért vállaljuk ezt, azért láncoljuk magunkat egymáshoz, hogy szolgálhassuk a másikat. És hogyha ezzel a szemmel nézünk a másikra, hogyha Isten szemével próbáljuk meglátni a másikat, akkor ez a szolgálat, ez egy édes szolgálat. Nehéz, van benne teher, de ezért ez egy üdvözítő és egy olyan szolgálat, ami utána örömet okoz másiknak és nekünk is. A házasságra mondta, hogy olyan, mint a ételek, lehet édes, fűszeres, kicsit keserű néha, nagyon vegyes, de a házasságban is nap mint nap el kell köteleződnünk, és meg kell újítanunk a házassági fogadalmunkat. Írja, hogy nehéz, mert ugye van egy erő, ami szét akar minket szakítani, és hogyha hisszük, hogy Isten akaratából és áldásával jön létre a házasságunk, akkor azt is tudnunk kell, hogy van egy gonosz erő, ugye az ördög, ami azon munkálkodik, hogy ezt a köteléket meglazítsa és széttépje. És hogyan tudjuk megerősíteni a kapcsolatunkat nap mint nap? Hát az étkezések során. És akkor itt jön az, mondtam viccesen a férjeknek, hogy férjek, ha nem gondoskodtok a feleségetekről, ha nem etetitek meg, majd az ördög fogja etetni. És ugyanez viszont igaz a feleségekre is. És a házasság egy döntés, egy élet és halál közötti döntés, amit nagyon komolyan kell vennünk, és meg kell újítanunk minden nap. Remek ételeket főzött, nem is az ételen volt a hangsúly egyébként, tehát bárki el tudja őket készíteni, hanem az, ahogy közbe evangelizált, és ahogy mondta a dolgokat. Én nem vettem meg a könyvet, még akkor sem, amikor már végültem két előadását, de a testvérek közül volt, aki megvette, és belenéztem, és hát az 10%-a volt körülbelül a recept, a többi pedig az ige hirdetése volt. És ez fantasztikus élmény volt számomra. Dublin óta elindultunk mi is egy úton, és ha bár áldozattal jár, és néha megbotlunk utunk során, igyekszünk következetesen naponta kétszer együtt étkezni, most már, reggel és este. Legalább, hogy ez együtt, az egész család, két gyermekünk van, 6 éves és 10 éves, megpróbáljuk őket leéltetni. Áldozattal jár, ugye, mert korábban kell felkelni, meg kell teremteni a körülményeket, de azt látjuk, hogy ennek van értelme, mert nyugodtabban indul a nap, és szépen zárul, és tényleg oda tudunk figyelni egymásra. Mondom, ez lehet, hogy valakinek egyértelmű. Én nem éreztem annak idején hiányát, most viszont el nem tudnám képzelni az életemet másképp. A vacsoraidőt is meghosszabbítottuk, úgyhogy most már meleg vacsorát esznek a gyerekek, és a másik az, hogy látják, hogy anya főz, és élvezettel bekapcsolódnak ebbe is. Tehát most már együtt főzünk, együtt csinálunk mindent. Arról nem is beszélve, hogy ugye az előkészületekbe is, tehát nem csak a főzésbe, a terítésbe, és közben a beszélgetésbe bekapcsolódunk, és már tudunk együtt lenni. Másik, amit még szerettem volna mondani, mindjárt megtalálom a papírjaimat, hogy nehéz ezt ugye csinálni, főleg a mai rohanó világban, de érdemes, érdemes. Most pont az előző két hetünk volt nagyon hektikus, úgyhogy voltak csúszások, de azért igyekszünk arra, hogy például ugye a férjem mondta, hogy a kurírnak meg a új embernek a főszerkesztője, tehát van lezárt a nap, amikor tudjuk, hogy apa 8 előtt biztos nem ér haza, de akkor megpróbáljuk apát megvárni 8-kor, és akkor vacsorázunk, mindannyian próbálunk egy kicsit alkalmazkodni. Aztán ezt csak nem csak a családunkra, szűk családunkra terjesztettük ki ezt az étkezési szokások megváltoztatását, hanem a barátokra is. Tehát, hogy nem csak egy kávére vagy mise utáni zsíros kenyezéskor váltunk pár szót egymással, hanem akkor eltartoztuk, hogy 2 hetente akkor meghívunk egy baráti házaspárt magunkhoz. És ez így fogékonyak voltak rá, és örült mindenki, mindenki jó szívvel vette ezt, és igény van erre, csak ebben a borzasztó rohanó világban egyszerűen azt gondoljuk, hogy hát erre nincs idő. Pedig kell szakítani időt rá, mert így tudjuk ápolni az élő, igaz emberi kapcsolatainkat. Ma már nem tűnik furcsának és idegennek az asztali áldás sem, nem csak egy mantra, egy személyre szabhatjuk, és mindig más kezdi el, és akkor azt mondjuk, amit ő mond. Ilyen téren a kisfiunk jelenti a felüdülést számunkra, ugyanis ő katolikus óvodába jár, és mindig jön valami újabb kis dallal, amit éppen tanultak, ugye hasztali áldás, és akkor mi is megtanuljuk, számomra minden új, mondom, mert ugye nem ilyen környezetben nevelkedtem, úgyhogy vele együtt növekszek és tanulok én is. Egyébként én tanár vagyok, a Szent Angéla Ferences Általános Iskolába tanítok, és tanárként úgy gondolom, hogy a tanulásra, a fejlődésre mindig nyitottnak kell lennünk, és nem elég befogadni az új információkat, fel is kell dolgozni, átültetni, és életre kell kelteni saját életünkbe ezeket. Mi Leó atya előadásait így dolgoztuk fel, így keltettük életre, és egy áldás volt számunkra ez a lépés, ez a változás. Köszönöm szépen!
Kuzmányi néneste Gabriella a közös családi étkezések lelki szerepéről beszélt a 25. Országos Családkongresszuson 2018. novemberében.
A hangfelvételt szerkesztette Baracskai János, önkéntes technikus.